Az adóhatósági szemléletváltás az adóellenőrzésekben az elmúlt 5 évben változott meg különösen jelentős módon, ugyanis ha nagyon röviden akarnám bemutatni, akkor azt mondanám, hogy a hangsúly áthelyeződött a mennyiségről a minőségre. Az adóhatóság belátta azt, hogy nem a ellenőrzési darabszám lesz az, ami meghatározza, hogy mennyi költségvetési bevételt tud elérni, hanem az, hogy milyen minőségű ellenőrzést fog lefolytatni, és ezáltal mennyi bevételt tud beszedni a költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy csak akkor lép fel egy adó, akkor jelenik meg az adóhatóság ellenőrzéssel egy adózónál, ha már kockázatot lát. Tehát a hangsúly áthelyeződött az ellenőrzések dalapszámáról az előzetes kockázat ellenőrzésre. Nagyon fontos, hogy most már gépek, algoritmusok veszik át a revizorok szerepét, tehát ők végeznek egy előzetes kockázat elemzést, és mikor egy revizor megjelenik egy adóellenőrzés során az adózónál, akkor ő már konkrét, előzetes, valószínűsített megállapításokat fog vélelmezni. És még régen nagyon sok adóellenőrzést indítottak, most már az új irány az, hogy jogkövetési vizsgálatokkal jelennek meg az adózóknál, és így hatékonyabban, gyorsabban fel tudják használni a rendelkezésre álló adatokat, információkat, és az adózókkal kvázi ilyen differenciált jogkövetéssel arányos fellépéssel jelennek meg, ami egy ilyen kétarcúságot takar egyrésztről azoknál az adózóknál, akiknél azt látják, hogy jogkövetőek, ott mint egy szolgáltató adóhatóság jelennek meg, mindenféle támogatást megadnak az adózónak, mindenféle kedvezményt megadnak az adózónak, másik oldalról viszont ez a kétarcúság azt is jelenti, hogy azoknál az adózóknál, akik ők adóelkerülést valószínűsítenek, ott mint egy hatóság jelennek meg, és nagyon szigorú intézkedéseket alkalmaznak az adóellenőrzés mellett, kvázi sokszor párhuzamosan büntető eljárást is megindítanak, vagy olyan intézkedéseket alkalmaznak, ami a vagyon biztosítását szolgálja.
Ez tehát összességében azt jelenti, hogy az adóhatóság élesen elkülöníti azokat az állampolgárokat, akik jó adózónak minősülnek, azoktól, akikkel mindig gond van, probléma van, tehát a rossz adósoktól?
Igen, pontosan. Tehát egy kategorizálás jelenik meg, amit mi is a jogszabályokból már láthatunk, ismerhetünk. Tehát vannak a megbízható adózók, ahol tényleg szinte soha nincs ellenőrzés, ha megfelelően működnek. Náluk automatikus részletfizetés biztosít a adóhatóság, lerövidíti az esetleges ellenőrzési határidőt a felére. Ha esetlegesen bírságkiszabás van, ott is a bírságtétel a jogszabályi rendelkezések alapján a felére csökken. Sokkal hamarabb utalja ki nekik a visszajáró adót, és egy ilyen adminisztráció csökkentést alkalmaz náluk, míg a másik oldalról, akiket ők kockázatos adózóknak tartanak, akikről azt gondolják, hogy hajlamosabbak az adó elkerülésre, hogy sokkal szigorúbb bírságszabályok vannak, például az adóbírság esetükben 130%-ra emelkedik, esetükben nem lehet az adóbírságot 0%-ra mérsékelni, sokkal hosszabb az ellenőrzési határidő, és ezáltal szigorúbb szabályok vonatkoznak rá. Az adóhatóság ezek alapján, az adózói kategóriák alapján fogja eldönteni a kockázatelemzést követően, hogy végül is milyen intézkedést fog alkalmazni. Tehát most már, ha egy adózó megbízhatónak minősül, akkor nagyon kevés esetben számíthat adó ellenőrzésre. Míg ha egy adózó kockázatosnak minősül, akkor az ő esetében nagyon gyakran meg fog jelenni az adóhatóság, adóellenőrzést, jogkövetési vizsgálatot fog indítani esetlegesen. Ideiglenes biztosítási intézkedéssel is fellép, büntető eljárást is kezdeményez, az adóellenőrzést megelőzően, azzal párhuzamosan vagy azt követően.
Egyébként említette azt, hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt változott meg az adóhatósági gyakorlat. Tudják ezt általában az adózók, hogy ők melyik kategóriába tartoznak? Nyilván, aki ugye rossz adósnak minősül, azért érezheti ezt saját maga is, hogy gyakrabban kap ellenőrzést, vagy hogyha be kell fizetni valamit, amivel késedelembe esik, akkor nem kap részletfizetési lehetőséget. Erről tájékoztatja az adóhatóság az adózót?
Negyedévente van adózói minősítés, és ennek a minősítésnek az eredményéről tájékoztatják az adózókat. Sőt, abban az esetben, hogyha az adózók ezzel a minősítéssel nem értenek egyet, akkor lehetőség van arra, hogy egy kifogást benyújtsanak. Egyébként ezt a minősítésnek a számítása ez egy elég bonyolult, sokszor nehezen követhető, de a lényeg az, hogy egyébként az adózók igen értesülnek arról, hogy ők milyen kategóriába sorolhatóak, és ez alapján kvázi ők tudhatják előre azt, hogy az adóhatóság velük szemben majd milyen intézkedéseket fog alkalmazni, vagy hogy fog megjelenni.
Könnyű átkerülni egyik kategóriából a másikba ezen negyedéves ellenőrzések alkalmával?
Igen, abban az esetben, hogyha valakinél akár végrehajtás indul, vagy kényszertörlés alá esik, vagy egy olyan megállapítás születik nála, ami az adó teljesítményét jelentősen befolyásolja, akkor nagyon könnyen be tud esni a kockázatos adózók köré. A megbízható adózói minősítésnek a feltétele pedig minden esetben már egy hosszabb működés. Ahhoz, hogy valaki megbízható adózóvá váljon, legalább 3 éve folyamatosan kell működni, tehát rögtön nem kapja meg senki ezt a kategóriát. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy azért azt, hogy én megbízható adózó vagyok, az önmagában még nem befolyásolja azt 100%-osan, hogy az adóhatóság milyen intézkedést alkalmaz velem szemben. Emellett nagyon komolyan figyelembe kell venni azt is, hogy az adóhatóság azt is megnézi, hogy én nekem kik a partnereim. Tehát sok esetben a partnerek is befolyásolhatják azt, hogy az adóhatóság egy adott adózót hova kategorizál.
Tehát mondjuk célszerű, hogyha valaki cégként működve a partnerei kiválasztása során tájékozódik arról, hogy az adott cég melyik kategóriában van, jó adósnak vagy rossz adósnak számít-e, és van-e erre például lehetőség, tehát tájékozódhatok-e én a partnerem adósi besorolásáról.
Itt, amit ki szeretnék emelni, ez a partnerek előzetes üzleti ellenőrzési eljárásnak a kiemelt szerepe. Ugyanis nagyon sok cég találkozott már azzal, hogy az adóhatóság nem is jogkövetési vizsgálatot indított nála, hanem csak egy nyilatkozattételre hívja fel, és a partnerére vonatkozóan kér információkat. Na, sok esetben ez már azt jelzi felénk, hogy ilyen esetben a partnerünknél valami kockázat lehet, és ezért ezeket a kockázatokat el lehet akkor kerülni, hogy amikor szerződést írunk alá egy partnerrel, akkor végzünk el egy előzetes üzleti ellenőrzési eljárást. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ő hogy van kategorizálva, hanem nagyon sok nyilvános adatbázis van, ahol adatokat lehet lekérni. Tehát például az a tevékenységi körre, te szerződést kötünk, hány éve működik, milyen bevételei vannak, mekkora az adó teljesítménye. Tehát nagy nyilvános adatbázisok vannak arra vonatkozóan, hogy benyújtotta a bevallásait, megfizette az adókötelezettségeit, voltak-e vele volt-e végrehajtás, vele szemben végrehajtás foganatosítva vagy sem. Tehát ezek alapján mi nagyon jó előzetes üzleti ellenőrzést tudunk elvégezni, és ezáltal kvázi ki lehet küszöbölni ezt a kockázatot is. Mert amennyiben nincs kockázat, tehát az adóhatósági rendszerek nem tárnak fel semmilyen kockázatot, akkor nem is fog nálunk az adóhatóság megjelenni. Tudni kell azt, hogy mik azok a kockázatos területek, amikkel ellen fellép határozottan az adóhatóság, és ezáltal el lehet kerülni továbbra is az adóellenőrzéseket.
Beszéltünk arról, hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt indult el egy markánsabb változás az adóhatóság tevékenységében szemléletét tekintve. Negyedévente az adózókat felülvizsgálják, a felülvizsgálatot követően kategóriába, jó, illetve rossz adós kategóriába sorolják, ugyanakkor az adóhatósági szemléletváltás része az úgynevezett támogatói eljárás is, illetve számos új eszközzel is gyarapodott az adóhatóság eszköztára, ilyen például az új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat, illetve a kockázatelemzés is. Nézzük sorra, hogy melyik mit jelent, miért van jelentősége az adóhatósági eljárásokban? Mi az új ellenőrzési típus például?
Az adóhatósági szemléletváltás része az, hogy ténylegesen az adóellenőrzéseknek a darabszáma lecsökkent. Sokan nem tudják, hogy mi a különbség az adóellenőrzés és a jogkövetési vizsgálat között. Míg az adóellenőrzés az egy hosszabb vizsgálat, mindig szankcionálásra, határozathozatallal zárul, addig egy jogkövetési vizsgálat, az egy rövid, 30 napos határidejű ellenőrzés, ahol sok esetben csak jegyzőkönyvet hoz az adóhatóság, illetve feltárja azt, hogy a korábbi kockázatok, amiket ő látott, azok valósak vagy sem. Nagyon fontos, hogy a jogkövetési vizsgálat az nem csak az adóhatóság kezébe egy joker kártya, hanem az adózók kezébe is az. Ugyanis ebben az esetben, amikor kijön egy revizor, és kvázi nyilatkozat tétel során rávilágít arra, hogy milyen kockázataink vannak a cégeknek, akkor nem csak arra van lehetőségünk, hogy mi nyilatkozzunk, és ezekkel a kockázatokkal kapcsolatban elmondjuk az adóhatóságnak azt, hogy valójában ez a kockázatelemzés hibás, az én bevallásaim, adatszolgáltatásaim jók voltak, hanem arra is van lehetőségünk, hogy magának a jogkövetési vizsgálatnak a keretein belül, vagy közvetlenül azt követően önellenőrzést nyújtsunk be. Ami azért különösen jelentős, mert így elkerülhető 100%-osan a szankcionálás, az igen magas százalékú adóbírság kiszabása. A jogkövetési vizsgálat pedig az adóhatóság oldaláról is joker kártya, hiszen egy revizor körülbelül 8 munkaórával olyan költségvetési bevételt tud behajtani, ami egy adóvizsgálat esetében lehet, hogy ennek többszörösen, 20-szorosa is lehetne. Éppen ezért látható az, hogy persze lecsökkent az adóellenőrzések száma, de a jogkövetési vizsgálatok darabszáma az jelentősen megnövekedett. Nagyon fontos, itt csak kitérek arra, hogy egy új intézmény maga az önellenőrzés bejelentésének az intézménye, ami minden adózónál fontos, és jó, ha minden adózó tud arról, hogy nála van ilyen lehetőség, benyújt egy nyomtatványt, és a nyomtatványban megjelöli azt az adónemet vagy időszakot, amire vonatkozóan ő jelzi az adóhatóságnak, hogy önellenőrzéssel szeretne élni, és 15 napon belül az adóhatóság ilyen esetben nem indíthat nála ellenőrzést, tehát nem békén kell, hogy hagyja az adózót, lehetőséget biztosít arra, hogy megtegye azokat a kollekciókat, amik szükségesek.
Egyébként mennyire szokták meg ezeket az adóhatósági szemléletváltozáshoz kapcsolódó új lehetőségeket, új eszközöket az adózók? Tehát, ahogy ön fogalmazott, ez egy joker kártya, például sok esetben, mennyire játsszák ki ezt a joker kártyát, és fordítva is megkérdezhetem, az adóhatóság mennyire játsza ki ezt, milyen sűrűn játsza ki ezt a joker kártyát, hiszen, ahogy említette, ezáltal sokkal gyorsabban juthat hozzá a kintlevőségéhez.
Sajnos továbbra is azt látjuk, hogy a adózók nincsenek ismeretében annak, hogy mit jelent maga a jogkövetési vizsgálat. Mikor hozzánk fordulnak, rögtön azt mondják, hogy indult nálunk egy ellenőrzés, nagy baj van, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, kérik a segítségünket, és úgy kell nekik elmagyarázni, hogy ez a jogkövetési vizsgálat nem egy hátrány, hanem ez előnyükre is fordítható. Ugyanis ebben az esetben az adóhatóság egy olyan fórumon keresztül közli velük a kockázatot, ahol még bármit megtehetnek. Nem ismerik az adózók, nem tudják azt, hogy lehet kérdezni a revizortól. Nem látjuk azt, hogy lenne bármilyen szintű kommunikáció az adózók és az adóhatóság között, holott most már egy szolgáltató adóhatóság van. Tehát valójában tényleg lehet kommunikálni a revizorokkal, lehet kommunikálni az adóhatósággal, el lehet nyugodtan mondani a véleményünket. Tehát inkább azt látom, hogy az adózók részéről nem ment még át ez az üzenet, illetve nem változott meg az ő magatartásuk az adóhatósággal szemben. Ugyanakkor a adóhatósági oldalról a gyakorlati tapasztalatuk azt mutatják, hogy ők próbálnak minél gyorsabban, minél hatékonyabban lefolytatni a jogkövetési vizsgálatokat, illetve ezeket a feltárt kockázatokat kezelni. és ezért teljesen együttműködőek. Náluk már szerintem bekövetkezett ez a váltás, tehát ők már sokkal jobban tudnak azonosulni ezzel az új szemlélettel.
Mi lehet az oka annak, hogy az adózóknál még ez a szemléletváltozás nem következett be? Tehát, hogy ők még ezek szerint nem támaszkodnak olyan mértékben az adóhatóságra, vagy nem mernek támaszkodni az adóhatóságra. Lehetséges, hogy régi reflexek működnek?
A pontos hátteret én sem tudnám megmondani, de egyrészt van ez a régi reflexek működnek, másrészt pedig nagyon kevés fórumon. Tehát igazából csak a könyvelők azok, akik közvetlenül adótanácsadókkal, illetve revizorokkal kapcsolatban állnak, illetve ők azok, akik kommunikálnak is a adóhatósággal, és maguk az adózók, mikor megkapja egy ügyvezető a könyvelőtől a megbízó levelet, ő nem tud mit kezdeni ezzel az információval, és még nincs meg az a háttere, illetve az a tapasztalata, hogy most már egy új szemlélet van, most már máshogy kell állni egy vizsgálathoz.
Egyébként hogyan kerülhető el az ellenőrzés? Mit kell tenni egy adózónak? Azért tökéletes hibátlan megoldások nincsenek, elég csak egy nullával többet írni egy rubrikába, és akkor már tulajdonképpen borulhat egy egész számsor. Gondolom, nem ez a receptje annak, hogy elkerülhető legyen az adóhatósági ellenőrzés, de lehet egyáltalán egy általános tanácsot adni erre.
Lehet, és a legfontosabb az az, hogy értsük meg az adóhatóság működését, és pont az, amiről eddig beszéltünk, tudják az adózók azt, hogy a háttérben egy kockázatelemzés van minden esetben. Tudják az adózók azt, tudniuk kell, hogy mik azok a területek, amiket az adóhatóság kiemelten kezel. Így az áfa, így a foglalkoztatás. Tudják azt, hogy milyen adatokból dolgozik az adóhatóság, hiszen ők biztosítják ezeket az adatokat, a bevallásokat, illetve a online adatszolgáltatásokat. Hogyha ezt ők is tudják, akkor tudják azt is, hogy milyen területre kell kiemelt figyelmet fordítani. Tehát pont az áfa és a foglalkoztatás. Nagyon fontos azt tudni, hogy az, hogy mikor, hogyan teljesítjük az adókötelezettségeinket, tehát mennyire megfelelő a bevallás, mennyire megfelelő az adatszolgáltatás, mennyire tükrözi a valóságot, ennek kiemelt szerepe van. Sok esetben azt látjuk, hogy a cégek, a könyvelőket úgy választják meg, hogy ténylegesen mennyibe kerül a könyvelő, mennyi a könyvelési díj, és nem veszik azt figyelembe, hogy abban az esetben, hogyha az a könyvelő nem megfelelően szolgáltatja az adatokat, rosszak a bevallások, akkor azt követően bekerülnek egy kockázatos kategóriába, és évek kellenek ahhoz, hogy az adóhatóságnál ebből a kategóriából kikerüljenek. Tehát nagyon fontos az, hogy a kockázatos területekre kiemelt figyelmet fordítsanak az adózók.
Ez a két kockázatos terület van, ez a két legneuralgikusabb pont, az áfa és a foglalkoztatás, vagy azért van még más?
Hát a legnagyobb bevételt, az minden esetben, igen, egyrészt az áfa bevallásokból befolyó általános forgalmi adó jelenti, másrészt pedig óriási összeget képvisel maga a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék, úgyhogy ezt az adóhatóság is kiemelten kezeli. Emellett természetesen vannak olyan területek, de hát ide tartozik a kata is, ha azt nézzük, mert ez is egy foglalkoztatás, de mindig vannak olyan területek, illetve olyan tevékenységi körök vagy ágazatok, amit az adóhatóság adott évben kiemelten kezel. Ezt egyébként nyilvánosságra is hozza, illetve szerintem azért ilyen szinten a könyvelőktől az adózók is megtudják, hogy mik azok a területek, mik azok az ágazatok, amik az adott évben kiemelt figyelmet élveznek. Például idén az elektronikus kereskedelem, az építőipar, az ingatlan közvetítés, a számítástechnikai termékek kereskedelme az, ami kiemelt területnek minősül, de nagyon fontos, hogy a bevezetett online számlaadat szolgáltatások kapcsán az adóhatóság nagyon sok jogkövetési vizsgálatot végez, annak érdekében, hogy az online számlaadat szolgáltatás megfelelő legyen, és ennek alapján ő is az áfa kiajánlásokat megtegye, és így több esetben jogkövetési vizsgálat keretében bírságolás mellett is sokszor rakják helyre ezeket az adatszolgáltatási problémákat.